A Kilmerkész Körkép Podcast következő számában a Vassman családdal beszélgettem, Susan és Ralph-val. Ugyan is kezdődött a bolygó iránti szeretet?
Mikor kezdtünk kirándulni borvidékekre, és tényleg borászokhoz mentünk, és ott helyben kóstoltuk és vásároltuk, szóval ez akkor nagyon izgalmas volt nekem.
Az indián mondás?
Mi a földet, vagy a bolygót, nem örököltünk a szüleinktől, vagy a szőseinktől, hanem kölcsön kaptuk a gyereinktől.
A talaj rendkívül fontos.
Dolgok, egy élő talaj kell, és egy fundamentot kap egy igazi növény, és nem csak a tápanyag, ilyen élő.
És akkor miért éppen villány?
Borkalóz a Hugh Johnson-tól. És ott lapoztam, és akkor kezdtem kicsit olvaskodni, és akkor olvastam egy mondat, a legjobb portugízek a világon ezt villágban termel.
Fogadjátok sok szeretettel Susant és Ralphot.
Magyarul kezdjük, akkor 1-2-3. Na, nagy szeretet, köszöntelek titeket, itt különleges interjú lesz, az elején tényleg ezt mondom, furcsa lesz, mert veletek mindig németül beszélek, és így érdekes, ez a Vassman család van velem, sziasztok, és Susan és Rolf, és kezdjük azzal, hogy ti külön háttérrel rendelkeztek, nem feltétlenül borászat, bár nem tudom, hogy Geisenheim azért ott azért bor azért nagyon közel van, de hogy egyrészt beszéltek esetleg arra kicsit, hogy találkoztatok, de hogy vitt titeket rá az, hogy borral foglalkozzatok egyáltalán. De picit ez az előtörténet, ha külön volt a bor szeretete, akkor külön, azt nem tudom, és a találkozás pontja, és hogy történt az egész dolog, hogy álltatok össze egy családi pincészetté. Nem tudom, melyik közök akarja. Két különböző történet is lehet belőlem.
Két ember, két aspektus.
Igen, pontosan.
Az igaz, 12 éves voltam, és látom a Német TV, ott volt egy hobbiték, és ott többféle téma volt, és egyszer volt egy téma, gyümölcsbor csinálni otthon. És nem tudom, mi hát az mert a szívbe, és gondoltam, az egy érdekes dolgok, hol felnőttem, ott nincs szőlő, de gyümölcs bőven volt, és beszéltem az apukám és anyukám, és együtt kipróbáltam szedni csipkebogyó, és
de nem sok cukor van.
Igen, de óriási munka a belső kell tisztítani,
igen.
És utána az egy nagyon különleges borkezelés, kell főzni, és sok cukor kell.
Tehát adtál hozzá cukrot, igen.
Ez egy élesztő, és tápsó, és for. Egy meleg hely, és for. És a cukortartalom olyan magas volt, körülbelül ez egy desszerbor, az volt a recept, kaptunk egy recept, és a desszerbor legyen, és körülbelül, és régen a desszerbor nem óriási alkohol volt 12-13 alkohol körülbelül. És meleg hely volt, hol volt a pince otthon, a fűtés mellett. És vor és elfeledettem egyszer. És egy fél év után gondolom, egyszer csináltam bor is. Mit néz ki egészet? És a üvegballon csak fél tele volt, és jó sötét volt, és kastoltam. Mint egy sherry, mint egy spanyol sherry.
Aha.
És egy nagyon szép eredmény volt, maradék cukor, mint egy ilyen féléges sherry. Aha. Nagyon finom volt. És képzeld el, többször akartam kipróbálni, még egyszer ilyen eredményt kapni, se sikerül. És Geisenheim voltam, és kaptam egy különleges sherry élesztő, az se jó volt. Ez volt ez sokszor az első kipróbálás, óriási jó lesz, és a további nem lesz.
Megismételhetetlen.
Ja, igen. Az volt az a kezdés, a mondom, a alkoholfermentáció mánia.
Tehát akkor jól értem, akkor inkább a tudomány része, a kísérletezés, ez volt az, ami igazából így...
A kezdés csak egy volt ilyen kis fűzet, egy könyv, és sokféle recept volt benne, és kíváncsi voltam. És a cipkebogyó után kőkén volt csinálni, és mint egy burgundi, sérsáv, mint egy burgundi, eredeti burgundi, és mész, bor, és rabarber, bor, és...
Egyikben sincs cukor egyszer, az összes olyan dolog, összes olyan forró, hogy nincs.
És mindig az volt az álom, lesz egy igazi bor, egy szőlőbor. És egyszer jön az apukám, és képzeld el, találtam két falu tovább egy ilyen házi tőke, és ő kért, a tulajdonos lehet kapni a termés, volt termés, és ja, igen, és szedtünk egy rész, és egy nagyon könnyű fehérbor sikerül.
De jó.
Igen.
De szőlőből akkor igen, már szőlőből.
Igen, csak 10-15 liter. Nagyon alacsony alkoholtartalom volt, és később, és nem volt igazi tudomány, és palackoztam, és később a palackban tovább megy az almasav.
Almasav, igen.
Igen, és nagyon finom kis buborék volt benne. Uh-huh. Ez volt is egy tapasztalat. Igen.
És Susan, nálad, hogy volt a borgigánt, vagy az elgedésigánti, szerintem, hogy a Tübingenben tanultál. Egy az borgvidék, tehát ott van szőlő is. Egy kevés, nem sok, de Württembergben ott van egy kis szőlő.
Igen, és hát ahol felnőttem, és ilyen Remstalban nőttem, ez ma már híres borvidék, akkor még nem volt annyira, de én voltam már ilyen borfesztiválok a Remstalban, és Stuttgart-i környéken, persze Tübingenben is, és az apukám mindig is vásárolt bort, és mindig kóstoltam is, mindig ízlet, de az igazi érdeklődés vagy szenvedés, ez csak amíg a Ralfal találkoztam, és amíg a kezdtünk kirándulni borvidékekre, és tényleg borászokhoz mentünk, és ott helyben kóstoltuk, és vásároltuk, szóval ez akkor nagyon izgalmas volt nekem is.
És hogy találkoztatok akkor, vagy hogy volt a találkozás?
Ez így volt, hogy az legjobb egyetemi barátomnak volt egy legjobb katonai barátja, és ő kezdett ebben a cégben, ahol a Ralf is dolgozott, ő is italtechnológiai mérnök, van, és ő szervezett mindig ilyen alpési túrák, szóval pár napig túráztunk az alpési hegyeken, és ott először találkoztuk, és kezdtünk beszélgetni, és kiderült, hogy mindketten nagyon ilyen természet barátok vagyunk, és imádjuk a palán, minden növény, minden palántát, és természetet összesen. És így azonnal szerelmes lettük.
De a természet, a természet.
És így akkor én még Tübingen voltam, a Ralf már Heidelbergen dolgozott, akkor csak hétvégén találkoztunk. És de akkor Németországban, mint jogász, két állami vizsgát kell tenni, és az első utána, akkor én próbáltam helyet kapni Heidelbergben az egyetemen, és ez csodálatos módon sikerült, és így akkor már együtt éltünk, és ott letettem a második vizsgát, és közben egy munkatársa, Ralfnak munkatársa egy hétvégi licitáson megkapta egy kis szőlőt, de ő nem italtechnológus volt, hanem élelmiszertechnológus volt, és akkor kért a Ralftól segítséget, és persze nagyon örült a Ralf a lehetőségnek, és akkor ott én először álltam szőlősorok között, és dolgoztam szőlőben, ott Heidelbergen.
Igen. És az volt 1993 volt az első évjár, szőkebara. Volt négy sor, és egészet volt 9 négyzetméter, és nagyon sikeres volt. 900 négyzetméter, és csak egy házi kert fűnyíró volt, és egy hátsó permetező, és csak vízüveg rész és kén használtunk, és jó sikeres volt, és az első bor, jó emlékszem, nem volt a terv, de 13 alkohol volt. Uh-huh. A burgundi nagyon gyorsan fölugrat a cukor, és egy picit rózé szín volt bent, és nagyon jó volt, tényleg nagyon
komoly
jó.
Szöke, barát,
igen, és az volt egy mondom, egy természetes ajándék, volt egy könnyű évjárat, és a további évjárat többször kell permetezni, de nincs idő volt, és...
Hát dolgoztunk, mindenki dolgozott.
Igen, és minden hétvége esik az eső, és a július vége nincs level volt, és a termés nagyon kicsi, és nagyon
gyenge,
és nem harmonikus. És látom a nehéz pont, az időjárás nehéz, és nagyon
ott
nehéz.
Ott kell lenni.
Igen, és a növényvédelő az is egy nehéz és egy fontos szakma.
És ugye itt vagyok a növényvédelemnél, akkor ugye a természetbarátság, ez vitt arra, hogy akkor ez nem is volt kérdéses, hogy csak is organikus, csak is biodinamikus termelés lesz a készítés?
Itt van, ez igen. Soha nem volt kérdés, soha.
És később a gyakorlat voltunk, egy pincészet, Freiherr von Zwirlein hívnak, Geisenheim volt, most már sajnos megszűnt, de ott kaptunk egy erős tapasztalat. Először az volt 1984, és egy nagyon nehéz, hűvös évjárat volt, és a munkatársaság, az a kolléga mindig nem volt ilyen traktor és kávé nélkül, nincs fülke.
Igen, igen,
és
igen.
És csak volum mit ruha, nem mint a mai napon ilyen igazi védelruha. Volt egy eső kabát, és nincs maszk semmit. És nagyon durva cucc ilyen permetező
használ,
és ő mindig csak pánackozni, este van fejfáj, és a büdös több nap marad, és én kell traktorozni, és egyszerűen a chef és mond, Harald, holnap lehet menni traktorval, és gyomítószer. És én, mit jelent gyomítószer? A zöld meghalt. És oké, okay, mutat, mit kell, mit nyert a csap, és ilyen olyan, és oké, okay, jártam a sorba, és valamit becsíp itt a száj alatt, és mindjárt én csak érzem, valamit vastag lesz, és egész száj teljesen vastag lesz.
Megdagadt. Aha.
Teljesen, és mit történt, és visszajártam a pince, és ő, a chef látom engem, és orvos kell menni, és ilyen teljesen allergiás voltam, és én biztos vagyok a szúnyog, először kap a gyomítószer, és én kap a gyomítószer, az a gondolás. És utána végeztünk ilyen munka, és csak az ő munka, ilyen olyan maradt, de nincs ilyen veszélyes munka. Igen. És ott tanultam, az nem az igazi ilyen anyag használni, és ja.
Tehát van egy egészségügyi része is, és hogyha valaki kicsit így tehát hogy a filozófiai részét nézzük, akkor ugye az hogyan lehet, hogy van-e valamilyen tipped azoknak, akik ugye mondjuk lehet, hogy nem annyira természetbarátok, lehet, hogy nem annyira, de jobban bírják azt, jobban bírja a szervezetük ezeket a különböző dolgot, hogy lehet ezt a gondolatot a fejben elindítani, hogy mind a fogyasztói részről, ugye? Mert pont Németországban azért nagyon erősen, tehát hogy, és majd akartam is kérdezni tőletek, hogy ti nagyon büszkék vagytok arra, hogy tanúsítványon rendelkeztek, az első között voltatok a tanúsítványjal, ezt nagyon-nagyon hangsúlyozzátok, hogy majd ez egy későbbi kérdés lehet, hogy előre, hogy akkor miért fontos nektek a tanúsítvány. Tudom, hogy Németország ugye ez tényleg ugye a zöld, organikus dolog az fontos, de hogy lehet ezt a gondolkodásmódot is a fogyasztóban is valahogy elültetni, illetve a termelőben is elültetni, bármelyik szinten, mit gondoltok, hogy...
Szerintem ez nagyon egyszerű. ez nem titok, hogy ezek a kémikai vegyszereket, növényvédőszereket, hogy ezeket, hogy ezek kárt okoznak a talaj életben, a talajvízben, sőt a levegőben, szóval ahol alkalmaznak, persze nincs tiszta levegő. És van egy nagyon jó mondás egy indiáni häuptlingnak, nem tudom,
törzsfőnöknek,
igen, ő egyszer mondta, mi a földet, vagy a bolygót nem örököltünk a szüleinktől, vagy az őseinktől, hanem kölcsön kaptunk a gyereinktől. És ha mi jövő szeretnénk adni a gyerekeinknek, akkor szerintem óvni kell ezt a kis bolygót, mert láttunk sokféle témában, klímaváltozás, sokféle allergiák, más egészségi problémák, ami egyre többen és többen, hogy ez az út, hogy vegyszerekkel dolgozunk, hogy ez az út sehova nem vezet. Legalább minden kutatás, talajéletkutatás azt mutatja, hogy ahol gyomírtoznak, vagy ahol állandóan dolgoznak a talajon, hogy ott a humusztartalom csökken. És ez is egy fontos érv még, mert sokan beszélnek róla, hogy a földi olaj elfogy, a földi gáz el fog fogyni, a tiszta víz el fog fogyni, erről is már beszélnek páran, de még elég kevesen beszélnek erről, hogy humusz el fog fogyni.
Ja, talaj, föld igazából.
Igen, ja, humusz tartalom a földben. Igen. És ha ez egy bizonyos szint alá csökken, akkor már a műtrágya nem fog segíteni, akkor már nem fog termelni egyszerűen semmi. És akkor persze az amerikaiak mondanak, hogy akkor üvegházban fogunk termelni mindet, és mi fogunk etetni a világot, de én ebben nem hiszem. Először ezt nem hiszem, hogy ennyi mennyiséget tudnak termelni, másképp azt hiszem, hogy ilyen megint műszeresen termelt élelmiszer, ezzel esetleg az emberek jól tudnak lakni, de nem hiszem benne, hogy ez jól fog táplálni őket, vagy minket. Szóval, hogy tényleg egészséges tudunk maradni, ha csak ilyen gyümölcsöket, vagy zöldségeket eszünk, ami soha nem földben nőttek, és soha nem kaptak egy sugár napfényt. Én ebben nem hiszek, hogy ez jó tesz nekünk, mint emberi faj.
Igen, és a mai napon lehet csinálni ilyen vizsga, hány is ír, és férje, és magnézium, és mindent találni. De
a számokat, a makro, mikro elemeket.
Ez az, igen, és de ott hátul van egy további fontos dolgok, valahol van egy élő energia, és egy növény csak megholt anyag kap, például a tiszta asvan, az eredmény az más, mint egy növény nő, egy élő talaj. Ott Rudolf Steiner, tanult a gazdaság ember ilyen dolgok, egy élő talaj kell, és az egy fundament, ott kap egy igazi növény, és nem csak a tápanyag, ilyen élő, ilyen makro és mini dolgok, az energiz is fontos, és a mai napon az nem lehet mérni, de lehet látni, például van ilyen lehetőség, lehet csinálni ilyen kristálykép.
Igen, igen.
Ilyen Japán, ilyen Eno, nem tudom a neve most pontosan, ő talált ilyen lehetőség, egy kristálykép.
Kristálszerkezet, igen. Randall Graham, ugye Bonnie Doon Monterey-be csinált egy hasonlót, hogy így kristálszerkezetet, ugye mind az emberre, mint például a bor, hogy az egészség, és akkor emlékszem, hogy mutatta, hogy a a szűrt bor, meg a szűretlen, meg amit motogol a mobiltelefonnal telefonált hozzá fél óránként a palackra, és akkor teljesen széttölt a kristály szerkezete. De szerintetek, én ezt, persze, hogy ennek van egy ilyen, de a bor íze is megváltozik, mert nem tudtam megkóstolni, de a bor íze is megváltozik? Érzékszervileg is vajon? Szerintetek, nem tudom, én nem kóstoltam, csak láttam a képeket nála Amerikában.
Mai napon nem, a bor készítés az nagyon más, a natur vagy a konvencionális dolgok, ott az erősebb különbség. Lehet csinálni vagy készíteni egy bor bioszőlőből, de lehet használni folyélesztő, minden technológia, konvencionális technológia, de csak bioszer mondom, és az nem egy nagy különbség a konvencionális bor, de a kristálykép más.
Más. Beszélünk a tanúsítványról, hogy a papír része az miért fontos egyébként, csak érdeklődök, hogy ilyen szempontból, hogy a papír, a tanúsítvány része, mint certifikát, az, ugye hát az emberek ezt általában elhiszik azért, hogyha tényleg látják, hogy hogy csinálnak, hogy ennek számotokra, vagy hogy szerintetek mi a jelentősége, hogy tényleg akkor az ember egy külső szervezet által megkapja az akkreditációt erre a dologgal. Szerintem itt már tudjátok ezt, most egy harmadik személy vizsgál meg titeket egy standard szendedek alapján, hogy látjátok. Mert ugye sokszor azt gondolom az ember, hogy hát itt a organikus világban az ember kicsit szabadabban gondolkoznak, és nem szeretik a kontrollt annyira, de...
Szerintem,
vagy hogy látjátok ezt?
Szerintem fontos inkább a fogyasztóknak.
Fogyasztóknak.
Hogy fel tudjunk építeni egy bizalmatot, mert és na, most nem akarok semmi rosszat mondani, de én ebben nem hiszem, ha valaki gazda azt mondja, hát én a saját bio módszer szerint dolgozom. Már voltak ilyen esélyek, csak egy-két kérdést teszem fel, és akkor már tudom, hát ja, ez semmiképpen nem megfelel az EU-biónak, és ezzel nem elérünk semmit a fogyasztónak, ha mindenki valami saját úton megy, és az egyik azt mondja, az a bio, a másik az. Nem, van ez a szabályozat EU-ban, szerintem ez nagyon jó dolog, és ha már úgy dolgozunk, akkor miért nem igazolunk is le a papírmunka, nem több, mert úgy is kell mindet dokumentálni, ha konvencionálisan dolgozom, akkor is. És szerintem megéri, és a Demeter, ezt őszintén mondom, ezt nem mindjárt kértünk, mert ott fizetni kell, szóval a médiát használat, ez...
Hát ez is kérdezem, hogy ennek van egy költség, anyagi.
Igen, fizetéssel jár, és azt gondoltam, hogy ez esetleg nem is kell, de... Régen úgy volt, hogy csak bio szőlő volt, nem volt bio bor az EU-ban.
Igen.
Ez csak 2011 vagy 2012-ben változott, és akkor, amikor kijött ez a bio bor rendelet, hogy hogyan lehet készíteni bio bort, ez nekem kicsit puha volt. Nagyon sokat engedtek, amit mi soha nem tettünk, és soha nem akartunk tenni. Meg mi akkor is már naturbort készítettük, szóval kívül semmit nem használtuk, semmit nem tettünk bele, semmit nem vettünk ki belőle. És akkor gondoltam, hogy hát ezt valahogyan akkor mutatni kell a fogyasztónak, hogy nálunk más a történet, mint ez az EU-bor készítésnél, és akkor kértünk a Demeter minősítést, mert... legalább Németországban mindenki és minden gyerek tudja, hogy ez a legszigorúbb és ez a legöregebb védjet, és mindig csinálnak ilyen statisztikát is, hogy ki ismeri, és miben hisznek legjobban, és mindig a Demeteriet a legelismert, és a legtöbb bizalmat ad a fogyasztóknak. Szóval, és azért gondolom, na akkor ezt használjuk. Na most már van naturbor rendelet Magyarországon legalább, ami nagyon jó dolog, nagyon nagy dolog, nagyon örülünk neki, És tényleg, most ha rá tudunk írni Naturból a címkére, akkor tényleg lehet, ott már nem olyan fontos ez a Demeter.
Igen, komolyan.
Hát mert ez sokkal szigorúbb még, mint a Demeter.
Igen.
Oké, akkor még mindig, szóval nem Naturbólnál nem muszáj biodinamikusan dolgozni,
nem,
azért szerintem nálunk rajta maradhat az a fogyasztó, és látja, igen, hogy mi biodinamikus módon is dolgozunk, egyébként porkészítésben, ez a legszigorúbb, ez a Naturból rendelet.
Egyébként, hogyha egy ilyen piramis kellene fölvázolni, és mondjuk konvencionálisan nem beszélünk azokat, most kihagyjuk ebből a piramisból, de hogy egy ilyen, és nem muszáj, hogy a csúcsának lenni a legjobbnak, csak hogy egy ilyen válasszuk el a három dolgot, vagy legyen négy dolog igazából, legyen a fenntartható gazdálkodás, mint olyan, tehát ez a klasszikus angolul, ez a sustainable, vagy nem is tudom, mi a német megfelelő.
Nachhaltigkeit,
köszönöm. Tehát, hogy legyen ez a fenntartható gazdálkodás, a organikus, bioszőlő, a biodinamikus, és akkor Naturbor. Hogyha egy embernek, aki életében most hallja ezt először, ezt a felosztást, és be akar ezekkel bolgokért érdeklődik, a fogyasztónak ezt hogy magyaráznátok el szakszerűen, hogy mik itt a különbségek a fenntartható, az organikus bioszőlő, organikus gazdálkodásból, bioszőlőből, a biodinamikusból és a Naturból, hogy mit kell itt elképzelni egy átlag fogyasztónak, de lehetünk bele akár azt, tehát bármelyek oldalról megközelíthetitek, de hogy ezt hogy magyaráznátok el?
Most én nem tudom, a fenntarthatóság, ez ott milyen feltételek vagy előírások vannak.
Hát azt titeket vagyok kíváncsi, hogy a fenntartható az elég lazábban kezeli, nem? Tehát ez a...
Én nem tudom ezt mit jelent, őszintén.
Aha, na jó, akkor mondjátok ezt, hogy akkor...
Hát bio... Jó, Ráfa.
Gondolom, az a bio gazdasági módszer, az csak azt lehet csinálni, nem... vagy a cél nem tönkre ment a talaj, és a környezet nem lesz baj, és a biodiverzitás inkább fölmegy, nem lecsökkent. És a biorendszer az pont elég jó, és a biodynamikus rendszer az egy plusz, az egy
Philosophia,
igen, és ott például csak komposzt lehet használni, nem igazi szerves tárgya, és az egy nagy különbség, és a szerves tárgya a mai napon a kutató eredmény is mutat, az nem az igazi, régen mindig oké, lesz egy hosszú gödör, ott bemegy a szerves tárgya, bezárni és szép nő. De a talaj élet nem nagyon szeret ilyen
friss
szeres, igen. Inkább a komposzt, az élő anyag, és a komposzt készítés az is egy dinamikus módszer, és nagyon fontos, és ott kezdődik egészet, az a különbség, de az eredmény, gondolom a fenntartóság, az minden kettő már jó, és az nagyon fontos.
A biodinamika, ez a Rudolf Steiner filozófia, ja, és ott nem csak a földi erőkkel és anyagokkal kvázi dolgozunk, hanem ott beteszünk még a kozmosi erőket, a kozmos hatását, szóval ez kicsit nagyobb képet ad, vagy használ, és hát a borokban, legalább az én tapasztalatom szerint, ott is egy plusz dimenziót ad, és ez az emocionalitás.
Szóval az érzelmeket akarom.
Igen, igen. Legalább én először tapasztaltam egy biodinamikus bornál, hogy ez nem csak milyen jó illat, és mit csoda íz, hanem milyen szépség, és ilyen, tudod, ilyen
libabőr,
és ja, egyszerűen a szíved érinti is, a lelkét érinti is, nem csak a testet.
Lelki táp.
És hú, és olyan jó, hát először kicsit, mint hülye gondoltam magamnak, de ez egy kiállításon volt, és látta a borász, hogy én, én érzelmi jót megoldom, olvadom, és azonnal aztán alatt húzta vele egy palaszkot, és adta nekem, mert láttam, hogy te tényleg, you are touched by your heart.
Megérintett
a szívedet. És akkor már majdnem sírtam, amikor ő ezt észrevette, mert de. Ez megint, ő is ilyen érzelmes ember, hogy ő ezt látta, és érezte, és ad nekem azonnal egy palack ajándékba, szóval ez wow, micsoda élmény.
És az csak a biodinamikus borvilág történt itt. Itt konvencionális bor az kész vége, és ja.
Hát nem tudok mondani, hogy ez másoknál hogyan, de nálunk ez. És többen is mondanak, amikor ide jönnek, mesélnek, vagy itt is, ha először kosonok, akkor libabőröm lett. Szóval, és akkor tudom, itt valami nagyon jót csináltunk, mert ez a legjobb dolog egy borásznak, ha valaki libabőrös volt, látom, majdnem fog sírni, mert olyan nagy élmény neki. Ez a legjobb, amit tud történni.
Emocionális.
És többször kapok ilyen e-maileket, hogy micsoda szépséges, már nem tudok mit szólni, és libabőrös minden érzés, és na, ez szuper.
És hogy tagozódik be itt a natúr bor akkor az egészben, ugye organikus szőlő, organikus gazdálkodás, biodinamikus gazdálkodás, és akkor natúr bor része, az hogy látjátok
ezt? Ja, hát erről nem is beszélt a Ráv, szóval a biogazdálkodásban ott még nagyon sok szer meg van engedélyezve kint a szőlőben, ha szőlőről más beszélünk,
igen.
De ha kenyérről beszélünk, akkor is, és bent a feldolgozásban. A Demeter, szóval biodinamikus borászatban, akkor már sokkal kevesebb szer kint a szőlőben, és bent a pincében, amit lehet használni. És a natúrbor boroknál, legalább most a magyar rendeletben már csak egy anyagot lehet használni, és ez a kén, és ott van egy maximum is, ami itt 40 mg per liter összes kén, és ez például a biorendeletben egy száraz bornál 100 mg-ot lehet beletenni, szóval kevesebb, mint a felét lehet beletenni. Szóval ezen a piramidon, ha fölmegyünk, akkor egyre kevesebb szer, és egyre naturálisabb a dolog.
Hogyha a kén, ugye az egy ilyen sarkatos pont, azt veszem észre mindig a natúrboroknál főleg, hogy szerintem miért van az, hogy az emberek így a kicsit úgy érzem, mint a kén az egy ilyen relatív könnyen mérhető, de hogy kicsit így ki is emelik, hogy akkor ez egy, hát nem azt mondom gonosz tevő, de hogy azt érzem néha, hogy hogy ő az, aki ki van PC-zve számügyileg, hogy most akkor a kén-dioxid. Ezt ti hogy látjátok, vagy mi a véleményetek ezzel? Mert ugye kén meg az elkezdés során is keletkezik valamennyi kén-dioxid, plusz ugye engedélyezős valamennyi, rajta a periódus rendszeren is egyébként, egy viszonylag természetes anyag, ugye?
Igen.
Tehát hogy látjátok a kén kérdés?
Mi használjuk ként, amikor kell. Szóval az egész, hogy mi natúrborokat készítünk már 25 éve, ez mind azzal kezdődött, hogy a Ralf mondta, amikor én próbáltam tanulni tőle, hogy hogyan kell bort készíteni, na most ezt kéne beletenni. Mondom, miért? És akkor jól tudta valamit megmagyarázni, de mondom, és ha nem teszünk bele, akkor mi történik? Egyébként semmi gossz, nem, esetleg több időt kell. Zsíd már a második évjáratban már meggyőztem Ralfot, hogy hát ha csak több időt kell, akkor nem rakjuk bele semmit. Én ezt nem akartam, ez valahogy messze állt tőlem.
Nem, több idő kell, hogyan? Több idő kell
hát a készítés.
Ja, készítéshez. Ja.
Ha nem teszel bele derűtőszer, akkor időt kell eddig, hogy
legyen
a seprő, és eddig, hogy
gravitás.
Lesz abból, ez csak időkérdés. Na jó, és akkor mi ha észreveszünk, hogy a bor, például itt villánban magas a pH, tudnak élni különböző baktériumok, ezek a heterofermentatív baktériumok, na, valamit tanultam mégis, és ezek tudnak okozni például az egerizet is. És mi legalább egerizet nem tolerálunk. Mi nagyon, nagyon érzékenyek is vagyunk mindketten, mármint mérő is használjuk minket, ha bizonytalan néhány kolléga, akkor kóstol meg ez a bort. És akkor mi inkább beletesszük 10-15 mg-ként, mert ezzel tudunk ezt elkerülni, hogy előjön ez az íz. De ha nem hajnalmas egy bor egerízesnek lenni, akkor nem teszünk bele, és aktuálisan két bor van piacon tőlünk is, amiben semmiként nincs.
Igen, és az akarok mondani, hogy a kén az nem egy ördög.
És, jó, az még ilyen beszaga olyan van, hogy nem szokták ez össze az öltöni, hogy ilyen...
De az egy mennyiség kérdés.
Igen.
És túl sok kén a borba, az nagyon tönkre ment a bor. És sajnos most a szakiskola és mindenhol nem tudom miért, de dolgok van, a cefre kell kénezni először 50 mg, és az nem kevés. És a cefre kap 50 mg, a saját élesztő is, mondom, először megholt, és a baktérium oké, de is az viszonyom egész élet, és a saját ötök az mindig a cél, nagyon egészséges szőlő termelünk, és nem kell kén a cefrebe, és ott az az első lépcső. És később ilyen tapasztalat van, gondolom a biomódszer miatt, az első pár évjárat otthon volt ilyen lehetőség, ilyen gyors kén mérni, és kipróbálom, oké, 50 mg kap a por, és egy pár nap után mértem a kén, maradt, 30 maradt, oké, és 20 mg eszik a por, az anyag a porba. És egy pár év után, a harmadik, negyedik év, 50 adtunk, és 50 maradt. És valamit változik, és látom, oké, nem kell 50 kén, 20 kén is elég, és az bőven elég, nem kell több. És a fehérbor nagyon erős mutat a kén tartalom, egyszer túl sok kén kap, lehet egy rész lesz kötöző kén, de a bor nagyon, az íz nagyon keskén lesz, és az nem visszajön. Sokszor olvastam, vagy hallottam a szakmán, szakember, ja, mint a piros volt, a vörös volt kap túl sok kén, a szín
visszamegy,
de a kén lesz kötözés, és a szín jön vissza. Oké, de az íz és más, mondom, a szépség, az nem visszajön. Az nagyon veszélyes a bornak túl sok kén kap, és a túl sok, azt mondom, a mai napon ilyen divatban minimum 50 szabad kén kell a töltéskor, az bőven túl sok. És a Natur borrendszer 40, az nagyon jó és biztos. És
összre vonatkozik igazából.
Igen, és a saját tapasztalat a 20-25 az is működik, nem kell tap. Tehát csak az igazi időpont, az mindig a kérdés, az Susan éppen mondta, az eger is ellen. Én mindig a fejtéskor használom egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-egy-
kipróbáljuk, mi mindig mindent először kis tételben kipróbáljuk, na ha ez a bog most kap oxigént, szóval hozunk, itt áll egy pohár, egy hétig, minden nap szagolunk, kóstoljuk, hát ha nem oxidál, ha nem egerízes lesz, akkor minden voltunk kint, akkor nem kívánja, szóval szoktam mondani, hogy nálunk a bog mindig ezt kap, amit kíván, de ha nem kíván, akkor miért adom neki?
Na, és említettétek, visszakanyarunk egy picit az előző, az legelső gondolatokkal, olyan találkozásnál, és akkor ugye, hogy elgesztés, bor, borkóstolás, bortúrák, és akkor nagyon egyszerű kérdésem, miért villány? Miért itt? Tehát miért Magyarország és miért villány? Tehát, hogy akkor ezt a témát egy kicsit fejtsétek ki. Mert szokták ugye mondani, hogy a 4W, ugye az a Waldwasserwiesewein és Waldwasserwiesewein, az meg volt a 4 akkor. Tehát a sváboknak ez a 4 dolog, ugye kell nekik az erdő, a rét, a legelő terület, a víz és a bor. Tehát ugye ez nálatok ez hogy volt akkor, ugye mert itt tényleg aztán a sávok voltunk, tehát hogy ez ilyen szempontból, ha lehet ezt így fogalmazni. Mi volt a ti történet? Miért Magyarország és miért villány?
Ja. Én tényleg én sváb vagyok, mert Stuttgarton születtem, a szüleim pedig nem voltak svábok. Ralf az száz országról származik. Én amikor nem kaptam munkahelyet, mint jogász, és már már csak valami munkát kerestem, akkor én egy borkereskedőhez kerültem, és ott kezdtem akkor dolgozni, és ott volt egy cipici bibliotéka, és ott volt egy borkalauz a Hugh Johnson-tól. És ott lapoztam, és akkor kezdtem kicsit olvaskodni, és akkor olvastam egy mondat, a legjobb portugízek a világon ezt villánban termelnek. És én villán? Hol van ez? Magyarország? Ott több borvidék van, mint Tokaj? Mert tényleg, mint nyugati német, teljesen hülye voltam én is, nem tudtam semmit. És hát ezt meséltem a Ralfnak, és meséltem az embereknek, akivel együtt tartottuk a lovainkat. És ő mondta, villan? Hát én már többször voltam, ott van business kollégával, partnerek, mi rendszeresen járunk, hát gyertek egyszer velünk, ez tetszeni fog nektek. Hát gondoltam, milyen jó ötlet. Egyszer kirándulunk, és megkóstoljuk ezt a legjobb portugízert a világon. És akkor érkeztünk november 79-ben, egy sváb családban természetesen, és kóstoltunk portugízet, és tényleg húj, wow!
79-ben? Az igen?
Igen. És akkor ez a család kapcsolatban volt is a minden nagy nevű borásszal is, szóval mai napon nagy nevű borásszal is, és minden olyan kedvesek voltak, mindenki németül beszélt, már ez fontos tudni, szóval...
Nekem már nagyon fontos.
Persze, mi nem beszéltük egy szót sem magyarul, és mai napig nem jól beszélünk, de ez olyan furcsa érzés volt, mert 14 órát utaztunk, és leütünk, és mindenki németül beszélt. Hát ezt még nem tapasztaltunk sehol. És olyan kedvesek voltak, olyan nyitottak, és mindenki kérdezte, na kik vattok, mit akartok? Na, meséltem rá, hogy a Kaiserheimből jártam, és milyen jó lenne, egy saját birtok. És akkor egyébként Bok Józsi volt, aki így csinálzol, akkor itt a helyet. No. Hát itt tudjátok vásárolni szőlőt, házat, pincét, hát itt elérhető. Tényleg? Hát fiatalok voltunk, nem volt sok pénzünk, de olyan mondta, itt elérhető. És akkor kezdték páron körbe menni velünk, és mutatni szőlőket.
A Maja Márton mutat
például. Igen, most Maja Márton megtalálta ezt a házat, ahol most ülünk vele. Tudod, ez eladó, és itt volt egy nagy telek, ahol a lovak is elfértek, és három nap utána spontán megvettük ezt a házat, és egy pincét még villámban, ami nagyon nem volt a legjobb ötlet, de a másik, a Maul Jani azt mondta, akinek van pénze, és itt akar élni, és most van elérhető egy pince villámban, ez olyan ritkasság, ezt meg kell venni. Na jó.
Egy kis háthány volt, a pince nem volt a fő utca.
Ja, kicsit hátulról azért volt elérhető. Ja, és akkor megvásároltuk, hazamentük, mondtuk a szüleiknek, a főnökeinknek, hogy na, ja, még vége, el fogom költözni, és március 98-ban költöztünk is.
Melyik évjárban voltatok itt, melyik év, 70?
November 79. 97, bocsánat.
Na, 97.
November 97, bocsánat, 97. Hát ezt sokszor.
Igen, a német számok
igen,
ez a...
Sokszor, 97.
97.
Voltunk itt, és március 98
így költöztünk. 98, igen.
És hát sok szerencse volt. Itt a környék, nem néztem a ilyen időstatisztika, a csapadék, a hőmérséklet. Gondolom, a Magyarország az egy borország, és mindenhol lehet készíteni egy jó bor, biztos. És a kömüvés, kaptunk egy tipp a szomszédnál, volt egy rokonált kömüvés, és itt fel út a ház. És egyszer ő mond, hallottam, bor akarsz készíteni, van egy kis szőlőbögle sikloson, akarok eladni, az már érdeklő, és mondom, ja, oké, először kell nézni, kóstolni a bor, és ott kezdődik a Wassermann pince, és vásároltam, és de szerencsére itt a Villani környék nagyon jó lehet ilyen biomódszer csinálni. Nincs ilyen eső perióda, mondom, német ország, három nap lesz több mint 30 fok, és viha lesz, és erős csapadék, és nem csak egy nap, több nap.
Anno.
És ja, de itt működik az időjárás német ország sokszor. És nagyon nehéz van ilyen biogazdasági módszer. És itt, eső után csak mindig egy rövid idő, és szép és száraz idő lesz után, és nem óriási kell permetezni, és az eredmény minden év jó volt, a tizedik évjárat és a tizennegyedik évjárat nehéz volt, de az eredmény még mindig jó volt.
Mindig születettük egészséges szőlőt, és hát ma is kint voltál velünk,
igen,
már
igen, szőlőben igen.
Is láttál idén is.
Szép,
inkább igen. Nehéz év volt, de mi csak hatszor permeteztünk, kéne vézel, sokféle növény kínvonatokkal, és persze a birtok kapja ezt a biodinamikus preparátumokat is, de ez nem növényvédőszer, ez inkább kondicionálója. És egészséges a szülő.
Tehát akkor megvolt a történet, hogy akkor itt Hugh Johnson megmondta a legjobb portugízer, itt van, Villányban, és akkor rögtön, hát picivel később itt, picivel még később akkor már itt birtok, és akkor úgy elkezdhetek szőlőt művelni, gazdálkodni azonnal szinten, jól értettem akkor.
Igen. Szóval ezt a 98-as évjárat, akkor még a gazda művelte ezt a szőlőt, és felújítatta velünk ezt a házat, de a termést már feleztünk. Jó, ez még konvencionális szőlő volt. És vásároltunk egy szomszédtól is, akinek akkor még villán a Remetedülőben volt Oporto, onnan is vásároltunk Oporto szőlőt, ami szintén konvencionális volt. De akkor mi azonnal, szóval 99-ben mi műveltünk már a saját szőlőt, és akkor azonnal átállítottunk bióra, és ezóta az. Mi voltunk az első bióborászat itt világban.
Hogy kell elképzelni, megint egy kicsit laikusan is képzeljétek el, valaki a Marsról jön kül, messzi-messzi helyről, és nem, szőlőt sem láthat, nem, hogy még biodemikáról beszélhetne, de hogy magyaráznátok el, hogy mi zajlik le ebbe a biodinamikai rendszerben, mind a földre való kapcsolat, a természettel való kapcsolat, mind pedig a pincében a borra való kapcsolat. Mik azok a sztorik, mik azok a dolgok, amik tényleg azt mondjátok, hogy sok minden van, de hogy mi az, amit kiemelnétek, hogy ezek a legfontosabbak, és hogy mi a tudomány mögötte igazából, mert itt ugye van egy holisztikus része ennek a dolognak, de hogy nekem azt mondták, nem tudom, ez mennyire igaz, de hogy ugye teli holtkor kell menni fodrászhozni, nem nekem, mert nem nekünk, ugye, nekünk már mindegy, de hogy akinek kell, az teli holtkor menjen fodrászhoz, mert azért jó, és ugye, hogy vannak ezek a magyarázatok, ugye, hogy apály, dagály, gravitációs erő, tehát sok minden, ami magyarázható is, tudományosan is, tehát hogy a kérdésem arra irányul igazából, hogy zajlik egy ilyen biodinamikai mindennapok, vagy egy év igazából, mik azok a fontosabb pont, amit elmondanátok a Mars lakónak, és mi az, amit meg is magyaráztok neki, hogy hát ez azért van, mert ugye a gravitáció erősebb akkor lehet, hogy a ülepítés jobb, mert jobban lemegy akkor, vagy ugye vannak különböző növény, gyümölcs, szár, levélnapok is, amik ugye a kalendáromban más-más dolog dolgozik, egy ilyen együttállás, és ugye hát hogy ez nem csak hókusz-pókusz, hanem hogy tényleg van egy tudományos része, és az mellett, hogy persze sok minden lehet, nem tudunk megmagyarázni, mert különleges és bonyolult világkép, nem tudunk mindent megmagyarázni, de hogy ti ezt hogy magyaráznátok, hogy mondanátok el ezeket a dolgokat biodinamikával kapcsolatban.
Hát, először mondani akarok, hogy érdekes módon mindenki először a Holdra gondol. Egyébként a Steiner a Holdról elég keveset beszélt, ez inkább a Maria Thun továbbfejlődése a biodinamikának, hogy az ember megkapja a Demeter certifikációt, és a védjegyet, ennek semmi kapcsolat nincs, hogy mi a Hold szerint dolgozunk, és nehéz is lenne, mert én próbáltam a saját zöldségkertemben betartani mindezt, de nincs elég optimális napok, hogy tudsz mindet végezni, és akkor főleg a borból akarsz élni, és nem csak 10 négyzetméter szőlőd van, hanem esetleg 1 hektár, vagy másfél hektár, akkor már nincs elég optimális napok, és ez nem a lényeg a certifikációnak legalább. Ott a biodinamikus preparátumok a lényege, és ott nem lehet kiemelkedni egy legfontosabb, mert ez egy holisztikus filozófia, szóval minden preparátumot kell alkalmazni, nem lehet mondani, jó, ez nekem a legfontosabb, én ezzel fogom dolgozni. Van két úgynevezett permetező preparátumokat, mert ezek ki lesznek fújva, ez a magyarul mindig megakadom, humusz preparátum, magyarul humusz preparátum, és kvarcvész preparátum. És
van még egy ilyen keverék, ilyen kovasz preparátum.
Akkor, ezt is fújjunk ki, ez trátja kovasz preparátumnak hívnak magyarul. És hogy az ember megkapja a certifikációt, ezeket kell használni, és akkor vannak még 7 más preparátum, ezek az úgynevezett komposzt preparátumok. És ezeket kell alkalmazni komposzt készítéskor. És csak ilyen ezzel a preparátumokkal ápolt komposztot ki lehet jutni a földre, és ha ezt mindet tesz egy ember, akkor biodinamikus gazdálkodásról beszélünk, és akkor kaphat is a védjegyet. És persze be kell tartani, hogy mivel lehet permetezni, és mit szabad a borba tenni, vagy borkezelés folyamatban használni. És hát nagy, hogy működnek ezt, ezeket, ezt lehet bizonyítani. Szóval van elég sok kutatás, és vannak elég sok eredmények, hogy ezek hatnak. Például ez a humusz preparátum, ez tényleg növeli a humusz tartalmat éveken át. Persze nem egy percről a másikra, de éveken át. És itt is most nálam folyt le egy kutatás, vagy egy PH dolgozat kapcsán. Ásott egy hölgy nálunk a szőlőben, másfél méter mélyen, és ő konvencionálisban, integráltban, bióban és biodinamikus birtokban ásott, és hát ő sem tudta, hogy mi fog kijönni, ő sem várta valami csodát, és de akkor hívott engem, mondta, ezt nem hiszed el, csak nálatok tudtam én saját erővel másfél méterre sima ásóval leásni, és még másfél méteren majdnem mindent találtam, ami az első 30 cm-en is él, szóval algák, baktériumok, kis állatokat, giliszták, enzimaktivitás, szóval ez az edafon, ez a szakkifejezés, minden életnek, ami ott dolgozik a talajban. És ez is egy szép mondat, amit szeretném mondani. Szóval egy kéznyi élő földben több lénye van, szóval vagy több élő lény, mint ember a földön. Szóval nagyon-nagyon élő lehet egy talaj, de ezt sajnos tönkre is lehet tenni. És ha ja, csak kitértem kicsit, bocsi, de csak no. Tudom mondani, szóval ez a hölgy, aki nálunk ásad, ő is teljesen oda volt, hogy na, micsoda különbség tesz, hogy használtunk ezeket a preparátumokat. Ezt ne, ő sem várta volna.
Igen, és egy szóval mondás, minden számít. Oké, például nem használ zivattyú a pincébe, csak gravitáció, és különleges tartály, például amfora, etöfögmilyen anyag, acél, savanacél, vagy fa, minden számít, de rossz az anyag, például a szőlő beteg, minden más számít, de az nem lehet javítani. De lehet csinálni rossz dolgok, de jó is, és jó kell gondolni, és minden számít, az ott kell gondolni.
Mindennek van hatása, igen, szóval persze, és persze a holtnak is van hatása, nem mondom, hogy ez nem igaz, vagy mi nem tudunk róla, persze, most nem tudom, egyszer te is mondtad, hogy valamit érzed, ja, hát a petnatnál, amikor ja. Megállt forni a petnat, hát akkor az ember nagyon ideges lesz. És akkor új holt volt, és mi már
volt egy katasztrófa, gondoltam.
Ki kellett, mi azt gondoltok?
Megholt egészet. Álló, erjesztés.
Áll.
És nem tovább, és oké.
Okay. És új hold volt.
Ja.
De palaszban volt.
Nem, még nem.
Ja, még palaszozás. Ja, az alapból.
Igen, szóval a fiatal, igen.
És egész hétvégén Budapesten volt egy kiállítás, és hétfő volt a terv preselünk a Vörösbor, és délután 15-kor kész volt, és látom a petnatartal, és mondom, oké, az kuka. És nyitunk a tető, és teljesen a szénsav jön ki, és néztem, és kóstoltam, hogy nagyon kevés cukor, és mértem a refraktó, és oké, mindjárt kell tölteni a palacba.
Igen, és akkor kezdtünk, és akkor valamiért megint haza kellett jönnöm, és amikor megint följöttem a pincésorba, már sötét volt, és akkor láttam ezt az első icipici csíket a holtól. És akkor, na most is kérdezem, hogy hát képzeld el, most növekszik megint a holt, és most fog megint, képzeld el. Hát ez, lehet, hogy ez teljesen véletlenül volt, csak
ja, hát, ki tudja.
Feltűnt, hogy na, lehet, hogy azért.
Igen, érdekes.
Érdekes volt, nagyon.
Egy utolsó kérdés számotokra, nagyon sokáig tudom még beszélgetni, mert folytatjuk is, de hogyha nem olvasod azt a könyvet, azt a Hugh Johnson könyvet, és nem nagyon ki, hogy mi lenne a legjobb portugízek, akkor hol, mi lesz, hogy lett volna máshogy, mi lett volna egy alternatív valóságban, hogyha nem Villány, ha nem Magyarország, akkor szerintetek milyen irányba lett, mi lett volna? Akkor Reingaubból lett volna, vagy Móze, vagy Württemberg, vagy Bozsolé, vagy nem tudom.
Esélytelen megtartottunk, hogy...
Heidelberg, én kerestem egy házat valamit, és mindig az volt a terv, lesz egy saját ház, és lesz egy kert, és a cég, hol dolgoztam, jó perspektíva volt, és én biztos vagyok, nem jön egész össze, mi mindig...
Még mindig Heidelbergen lennénk, de nem lennénk, nem lennénk. Nem volt. Nem elérhető.
Igen, és az élet ott az tényleg jó volt a Lómiát, ott volt egy nagyon szép csapat, barát, és a munkatársa volt, nagyon jó volt, de nem az igazi volt. Az utolsó csepp hiány, és az utolsó csepp a bor, a csepp bor hiány.
Hiányozott. Ja, nem hiszem, mert akkor ez még egy nem írt, de egy törvény volt, hogy ilyen borászott családokban, hogy a fiataloknak muszáj volt átvenni. Akkor még nem volt szabad döntés. Muszáj volt. És azért nem lehetett venni birtokot, vagy szőlőt. Egyszerűen nem volt elérhető.
És német azok a pénz miatt, az is más világ. És az nagyon sok ingatlan kell, és azért, először kell egy lottó.
Igen, a lottó kell egész életet dolgozni és gyűjteni pénzt, és akkor tudsz megvalósítani, csak mi, mint fiatal ember szeretek volna megvalósítani, és meg is valósítottuk.
Hát nagyon szépen köszönöm, abszolút, nagyon izgalmas, nagyon jó volt hallani. Nagyon szépen köszönöm nektek.
Köszönjük neked.